Mivel többször beszéltem arról, hogy veszélyben van Gyergyó, veszélyben van a város. Azt adja lélek, hogy beszéljek arról is, hogy mit tehet a gyergyói ember, hogy a veszélyt elkerülhesse, elejét vehesse a veszélynek. Azonban még mielőtt elmondanám azt, hogy mit tehet a gyergyói ember, hogy megvédhesse a városát, szeretnék beszélni egy picit arról, hogy mit jelent az egészen konkrétan, hogy veszélyben van Gyergyó. Tehát én többször beszéltem már erről. Csak én úgy érzem, hogy az ember hajlamos úgy gondolkodni a veszélyről, hogy akkor most egy hatalmas nagy robbanás történik, és eltűnik a város, mindenki meghal. Ilyen teljesen világvége hangulat. Tudjuk jól, hogy ennek a lehetőséget sem lehet kizárni. És az elmúlt napokban beszéltem arról, hogy ahogy megtörtént Marokkóban, hogy több ezer ember halt meg a földrengés által, vagy ahogy Törökországban ugyanúgy megtörtént néhány óra, néhány nap leforgása alatt 50 ezer ember elpusztult, az megtörténhet Gyergyóban is, megtörténhet Győrben is, megtörténhet Budapesten is, megtörténhet mindenhol. Tehát ennek a lehetősége sem lehet kizárni. Csak ugye az ember hajlamos az ilyen beszédeket picit úgy elbagatelizálni, hogy jaj, hát aztán már sokszor megjósolták a világvégét, és még nem jött el. Dehogy is nem, kedves barátom. A világvége már többször eljött. Mert némelyek hallottak különböző ilyen jóslatokat, vagy jövendőrést, vagy figyelmeztetést, vagy profétálást, és röhögtek rajta. És némelyek számára már eljött a világvége. Mint ahogy a Covid-ban is többen beszéltek arról, hogy a Covid az tulajdonképpen nem más, mint Istennek az ítélete e bűnös és parázna nemzedék fölött. És arról is beszéltem én, hogy tulajdonképpen az Istennek a figyelmeztető ítélete, mert azért nem éppen az történt, hogy egy helyen, egy bokban tömegesen haltak meg az emberek. Nem ez történt, hanem az, hogy némelyek ugye megbetegedtek, legtöbben a hamis információtól, a hazugságtól, a média híreitől, félelem által megfertőződtek, és mivel az igazságot nem hallották meg, nem azt vették be a szívükbe, hanem a hazugságot, ezért megfertőződtek úgy agyilag, mint lelkileg és fizikailag is, és el vannak temetve. Tehát számukra eljött a világ vége. Eljött az ő világuk vége. És nagyon szomorú történet, és az igazság az, hogy nem szívesen mondom el ismételten, de ez történt, és úgy érzem, hogy nagyon tanulságos. Amikor én beszélhettem a Covid előtt is már, és a Covid-ban arról, hogy mi történik a világban, és ennek mi a következménye, és milyen álmokat láthattam, milyen álmokat adott a mindenható Isten, valaki engemet számon kért, hogy mikor fog az történni, amiről beszéltél. És picit ilyen, hogy mondjam, ilyen, majdhogy nem lenézően, hogy te csak beszélsz, és semmi nem történik. És akkor azt mondtam neki, hogy te, szükséges, hogy valahol emberek tömegessével pusztuljanak el, ahhoz, hogy mi komolyan vegyük Istennek a figyelmeztetését, és vágyakozzunk arra, hogy megtisztuljunk, megtérjünk a bűneinkből, szembesüljünk egyáltalán a bűneinkkel, és megtisztuljunk, és Istennek tetsző életet éljünk. Tehát muszáj valahol az emberek tömegesével halljanak meg ahhoz, hogy mi kívánjunk megismerni az igazságot, és kívánjunk engedelmeskedni Istennek. És azt mondtam neki, hogy mi van, hogyha ezúttal a katasztrófa vagy az apokalipszis nem Amerikában fog kezdődni, vagy nem Oroszországban vagy Ukrajnában, hanem épp ebben a házban, a te házadban. És emberek, én ezt nem gonoszsággal mondtam, én nem gondolkodtam egy percet sem, egy pillanat sem gondolkodtam azon, hogy mit mondjak. Egyszerűen ezt adta a lélek. Az első kérés az volt, hogy muszáj megvárjuk, hogy valaki meghaljon mellettünk, vagy emberek tömegesével pusztulnak el valahol, ahhoz, hogy mi komolyan vegyük, hogy Isten szól hozzánk, és próbál minket figyelmeztetni, hogy térjünk meg a képmutatásból, a hazugságból, a bűnökből, a mocsokból, és kívánjuk megismerni az ő szavát, hogy meneküljünk meg Az első kérdés ez volt, és a második kérdés az volt, hogy mi van, hogyha ez alkalommal, ezúttal nem valahol a vadnyugaton fog történni a katasztrófa, nem ott fog kezdődni, nem, mit tudom én, Ausztriában, vagy nem Amerikában, hanem épp a te házadban. És emberek, így történt. Én nem akartam jövendőlni, nem akartam én neki rosszat, és most sem akarok senkinek sem rosszat. Nem azért beszélek, mert én rosszat akarnék valakinek, hanem azért beszélek, hogy aki hallja az én szavaimat, kapjon esélyt arra, hogy megismerje az igazságot, és feltámadjon az ő lelke. Többször hangsúlyoztam, hogy noha Istenről és Jézusról beszélek, nekem nincsen semmilyen vallásom, és senkit nem hívok semmilyen vallásba. Itt nem erről van szó egyáltalán, hanem arról, hogy az embernek van lehetősége személyesen megismerni az igazságot. És a világ vége, vagy a veszély, úgymond, az nem feltétlenül úgy fog jönni, hogy akkor egyszerre el fog pusztulni a teljes város. Noha ez is megtörténhet, hanem a világ vége az úgy fog eljönni, emberek, hogy egyenként mindenkinek. Maga az apokalipszis, aminek a jelentés az, hogy lelepleződés, amikor a szobrot ugye leleplezik, felfedik a szobrot, hogy mi van a lepel alatt, ugye. Ez mindenkivel meg fog történni egyenként. Tehát a világ vége előtti lelepleződés, amikor mindenkinek szembesülnie kell azzal, meg kell látnia, hogy ő mit csinált egész életében, ez mindenhol meg fog történni, emberek. És az apokalipszis Armagedonnal jár, háborúval jár, kemény harcokkal, belső vívódásokkal, sokan depresszióba esnek, sokan elkezdenek harcolni a világgal, a külvilággal, a belső világukkal, elmezavar történik meg minden. Tehát mindenkivel meg fog történni, hogy előbb-utóbb szembesülnie kell azzal, hogy ő miért élt mostanig. És az apokalipszist követi a világvége, emberek. Tehát a világvégét azt nem úgy kell érteni, mint ahogy az amerikai filmek jósolják, hogy egy bolygó belecsapódik a földbe, egy meteorit, vagy valamilyen űrből, az űrből jövő valami törmelék, vagy valami le fog esni a földre, azt nem úgy kell érteni, emberek, a világvégét. A világvégét úgy kell érteni, hogy ha én ma este meghalok, akkor én hiába beszéltem mostanig arról, tegyük fel, hogyha beszéltem volna arról, hogy 2030-ban lesz a világvége. Mi közön van nekem a 2030-as világvégéhez, hogyha én ma este meghalok? Számomra eljött a világvége. A szemeim világának a vége elérkezett. És így kell érteni, emberek, hogy veszélyben van a város. Persze, az, hogy Gyergyó veszélyben van, az teljesen biztos, mert nem csak egy ember van megtévesztve, sötétségben tartva Gyergyóban. A szórakoztató ipar eszközei által, vallások által, babonak által, a testi örömök, testi élvezetek által. Tehát nem csak egy ember van megrészegítve, teljesen elkábítva lelkileg, hanem sokan. És ezt jelenti az, hogy veszélyben a város. És nagyon brutális álmokat kaptam, emberek, és volt olyan, hogy amikor írtam azt, hogy figyelmeztetés Gyergyónak, vagy valami ilyesmi, tehát megvannak ott a hivatkozások az interneten, a Facebookon, meg a kiáltószó.hu oldalon is, hogy melyik volt az első figyelmeztetés, emberek. Olyan borzalmas álmokat láttam, hogy én nektek meg kell mondjam, hogy én Isten félelemben, tehát félelemben és Isten félelemben írtam azt le, és nem úgy írtam le, hogy én azt kívánnám, hogy az, amit én láttam, megtörténjen. Nehogy valaki azt higgye, hogy én kívánom, hogy az megtörténjen, amit láttam álomban, Gyergyóban, bárkivel is. A másik fontos dolog az, és ezt szeretném hangsúlyozni, hogy amikor én beszélek ilyen dolgokról, ilyen kemény dolgokról, tehát egyik az, hogy félelemben, Istenfélelemben beszélek, Istenfélelem által beszélek, én nem azt mondom, amit akarok, hanem azt, amit az Úristen a szívemre helyez, és a másik az, hogy én nem fentről akarok beszélni, nem úgy beszélek, mint aki mindent jól csinált, hanem úgy beszélek, mint egy nyomorult ember. Én többször teljesen nyilvánosan megvallottam a bűneimet. Az interneten, anyámnak, mindenki előtt elmondtam, hogy én hogy éltem, és annak mi lett a következménye. Tehát én is egy nyomorult vagyok, akinek minden nap szüksége van Isten irgalmára. És én így beszélek. És nem úgy, hogy kívánnám azt, hogy valakivel valami rossz történjen, és elvesszen, vagy hogy tragédia történjen az ő családjában, azonban Isten megmutatta, hogy az fog történni, mert az, ami a mi családunkban történt, az nagyon sok családban jelen van, az a szellemiség, ez a New Age, spiritualitás, jóga, meg reiki, meg ilyen különböző varázslások, ami teljesen eltér az élő Isten szavától, ellene mond, ellene megy Isten szavának. Az nem csak a mi házunkban volt jelen, nekem meggyőződésem, hogy Gyergyóban nagyon sok családban sokkal durvábban, sokkal intenzívebben jelen van a megtévesztés, a hazugság, az istentelenség, mint a mi családunkban. És elmondtam, hogy vigyázzatok, mert ami nálunk történt, az máshol is meg fog történni. Hogyha az okot nem szüntetik meg, a családtagok, az anyukák, az apukák, meg a gyermekek, akkor ott is meg fog történni. Gyergyó Szent Miklóson sokan élnek kábítószeren. A szó legszorosabb értelmében is, meggyőződésem, hallottam ilyent, hogy bizonyos benfentesektől úgymond, hogy Gyergyóban súlyos kábítószer problémák vannak, és ilyen szempontból Gyergyó az első között van itt a környéken, Székelyföldön, tehát vannak a szó legszorosabb értelmében is kábítószer problémák, de én nem erre gondolok most elsősorban, hogy ki füvezik Gyergyóban, meg kik szívnak éppenséggel kokaint, hogyha van ilyen. De én nem foglalkoztam amúgy a témával. Ezt csak úgy hallottam, annélkül, hogy akartam volna. De az emberek meg vannak kötözve súlyos bűnökkel, súlyos lelki problémáik vannak, amelyeket ők hivatalos kábítószerrel kezelnek. Hivatalos kábítószerekkel kezelnek. Vagy pszichiátriai szerekkel kezelnek. A legtöbben pszichiátriai szerek nélkül nem tudnak lefeküdni és nyugovóra hajtani a fejüket. És mondjam azt, a pszichiátriai szerek, a hivatalos kábítószerek azt a célt szolgálják, hogy az ember ne szembesüljön az ő szívének a tartalma, az ő elméjének, az ő életének a tartalmával. Azonban, mint tudjuk, a pszichiátriai szerek nem segítenek abban, hogy egyszer csak a hullámok összecsapjanak az ember feje fölött, vagy a szőnyeg alól kijön a mocsok, és a mocsok áradat elvigye az embert az élők sorából. Tehát teljes meggyőződésem, emberek, hogy óriási a veszély, tehát Gyergyó, de nem csak Gyergyó, mivel hogy én gyergyói vagyok, én most Gyergyóhoz szólok, mert ezt kaptam a mindenható Istentől. Gyergyó nagyon be van kábítva, nagyon be van sötétítve lelkértelemben. Erről én sokat beszéltem különböző videókban, különböző megközelítésből, különböző módon. Rengetegszer beszéltem arról, hogy milyen problémák vannak nem csak Gyergyóban, hanem mondjam azt nemzeti szinten, magyarság szinten, akár globális szinten is. És amikor azt mondom, hogy Gyergyó veszélyben van, azt talán jó volna úgy hallani, hogy a gyergyói veszélyben van. Nem csupán a város élete, hanem a gyergyói ember élete veszélyben van. És emlékeztek, hogy elmondtam azt is, hogy az én családom esetében az Úristen megkönnyörült rajtunk. Tehát noha történt tragédia, de végzetes tragédia nem történt. Azonban elmondtam, hogy voltak más esetek, más fiatal anyukák, meg apukák, akik fölött a hullámok összecsaptak, akik feje fölött a hullámok összecsaptak. És számukra nem volt sem figyelmeztetés, sem figyelmeztető, sem bátorítás, sem útmutatás, sem semmi. És volt, aki már, valaki már ugye el van temetve, tehát számára megtörtént a világ vége. És fiatalon, mint tudjuk, ugye azért mindannyian meghalunk, tehát előbb-utóbb ezzel számolnunk kell, hogy mindannyian be kell végezzük a földi életünket. Tehát nem az a kérdés, hogy meghalunk-e, vagy sem, hanem az, hogy az ember hogyan végzi be a földi életét. Keresztény hitünk szerint, Jézus tanításai szerint nem mindegy az, hogy az ember hogyan végzi be a földi életét. Hogy az ő lelke teljesen megbékül a mindenható Istennel, az ő teremtőjével, leszámol mindennel, minden mocsokkal, minden bűnnel, amit ő valaha elkövetett, és az utolsó órában, meg mondjam azt, boldogan békességgel tud távozni az élők sorából, vagy pedig durván megkötözve, kemény fájdalmakkal, kemény nehezteléssel a szívében kell bevégezze a föld életét. Ez az, ami nem mindegy, emberek. Amúgy, hogy ki mikor hal meg, az olyan szempontból, hogy tehát az üdvösség szempontjából teljesen mindegy. Mert vannak gyermekek, akik igencsak korán meghalnak, de ők nem ettek megfertőzve. Az ő lelkük nem torzult el, mint egy perverz, modern, európai embernek a lelke. És hogyha egy fiatal gyermek ugye meghal, noha tragédia mindenképp, a szülő számára fájdalmas, a családtagok számára fájdalmas, de nem biztos, hogy az ő halála olyan nagy tragédia Isten szemében, mint például az ő bűnös parázna édesapjának, vagy édesanyjának a halála, aki úgy kellett bevégezze a föld életét, hogy nem békélt meg Istennel, nem tette le a bűneit. Szóval, amikor arról beszélek, hogy veszély közelek, tehát nekem hangsúlyozom, hogy az Úristen nem azt mutatta, hogy egy-két emberrel problémák történhetnek, hanem azt mutatta, hogy az emberek tömegessével fognak úgymond elveszni. Úgyhogy nem akarnak, tehát nem lesznek felkészülve halálra. Azt mondja az Úr Jézus, hogy úgy jön a számonkérés ideje, mint az éjszaka, a tolvaj. Tehát a legtöbb ember nem lesz arra felkészülve. És akkor most beszélnék arról, hogy mit tehet nemet. Nyilván nincsen semmi értelme a figyelmeztetésnek. Tehát hogyha senki nem hallja meg a figyelmeztetést, senki nem szívleli meg, akkor nincsen semmi értelme. Hogyha a figyelmeztetés csak arról szól, hogy már pedig Gyergyó el fog veszni, tömegessével el fognak pusztulni az emberek, bármi is legyen, egy újabb pandémia, vagy egy háború, vagy teljesen mindegy, úgy a figyelmeztetésnek nincsen semmi értelme. A figyelmeztetésnek úgy van értelme, drága emberek, drága gyergyóiak, hogy amit hallanak az emberek, amire figyelmeztetve vannak, az nem kell megtörténjen. Jónás próféta nem azért mondta Ninive királyának és az embereknek, a királyoknak, a híres neves embereknek, a szároknak, a kormányzóknak, a gazdagoknak, nem azért mondta, hogy 40 napon belül el fog pusztulni a város, mert annak mindenképp meg kellett történnie, mert nem történt meg. Végül nem történt meg. De ettől függetlenül Jónás Istentől szólt. Ő valóságosan Istentől szólt, és ő szinte még várta is, hogy akkor mikor fog elpusztulni a város. És Isten azt mondta, hogy te azt a tököt, amit nem te ültettél, amit a féreg megmart és elrothat, te azt sajnálod, én ne sajnáljam az embereket? Tehát az emberek komolyan vették Jónás szavait, és sokan megalázták magukat Isten előtt, és megtértek a bűneikből, a képmutatásból, a mocsokból, és Isten nem pusztította el Ninivét. Tehát ugyanígy Gyergyó és Székelyföld és Magyarország, ugyanígy igaz ez, hogyha valaki hallja Istennek a figyelmeztetését, és nem fuvalkodik fel, nem gondolja azt, hogy az ember megbolondult, és csak úgy jó kedvéből ijeszgeti az embereket, hanem ő is fohászkodik az Istenhez, hogy vajon ebből igaz valami, amit az ember mond? Vajon valóságosan lehetséges az, hogy Isten személyesen beszél az emberekhez? Valóságosan van lehetőség arra, hogy az ember hallja az Istennek a szavát, és megértse azt, hogy ne csak olvassa a Bibliát, hanem értse is, és magára vonatkoztassa azt, és azáltal a lelke megtisztuljon. Legyenek szembesülések, hogy a lelke feltámadjon és hallja Istent. Tehát, hogyha valaki felteszi ezt a kérdést, és őszintén vágyik a válaszra, meg fogja azt kapni. És akkor, amiről beszéltem én mostanig, amiről beszélhettem, az nem kell megtörténjen. Ettől függetlenül sokakkal megtörténhet, mint a Covid-ban, ahogy megtörtént, vagy a háborúk idején megtörtént az, hogy sokan elvesztek. Ugyanúgy megtörténhet némelyekkel, akik minden figyelmeztetést figyelmen kívül hagyva felfúvalkodtak, felmagasztalták magukat, és egyszerűen nem akartak hallani sem Istenről, sem az ő szaváról. Tehát azokkal megtörténhet, azonban azokkal, akik hallják a figyelmeztetést, nem kell megtörténjen. És amint mondhattam én korábban, Nehogy valaki azt gondolja, hogyha tényleg kitör a háború, és nem tud megtörténni úgymond a rendszerváltás, mert mindenképpen rendszerváltás lesz, és diktatúra lesz. Elmondtam ezt többször, elmagyaráztam, hogy miért. Mert Isten megmutatta. Ez a nagy szabadság megölte, lemészárolta az emberek lelkét. És hogyha nem lesz szorongatatás, nem lesz, a törvény nem jön vissza valamilyen formában, akkor jóformán senki nem fog megmenekülni. Mert most mindenki Istennek és királynak gondolja magát. Gyergyó Szent Miklóson olyan tanfolyamok vannak, ilyen spirituális tanfolyamok, a jogától elkezdve a metafizikáig, ahol az embereknek azt tanítják, hogy ők Istenek. Ilyen fertelmességben hisznek az emberek. És mégis megöregednek, mégis meggyengülnek, megbetegednek, nem akarnak megbetegedni, meghalni sem akarnak, és mégis meg kell haljanak. Tehát a mai ember, a modern gyergyói ember, a modern székely Istennek hiszi magát. Egy kicsi pénze van, hirtelen meggazdagodott, és azt gondolja, hogy ő bármit megcsinálhat. Ő beleszólhat a városnak az irányításába, a város vezetésébe, a polgármester döntéseibe, és így tovább, és így tovább, csak azért, mert van pénze. Szeretnék mindenkit emlékeztetni arra, hogy a II. Világháború idején sokan meghaltak, sokan elvesztek. És utána pedig sokan fogságba kerültek, és ott voltak több éven keresztül, egy év, három év, akár több is. És akik hazajöttek a fogságból, hazakerültek az orosz fogságból, azoknak az embereknek nem kellett bibliai tanfolyam. Ők tudták, hogy mi az, hogy tisztelet, mi az, hogy törvény, mi az, hogy Isten félelem. És az történt, hogy ők voltak az újabb generációnak az atyai, az apjai. Tehát magyarul az Úristen nem az ucsuból fogott magot, hogy legyen élet Székelyföldön, itt a Földön, hanem azokból az emberekből fogott, vett ő magot, akik megtisztultak. És ez mindig is így volt. Így volt a bibliai időkben, és így volt a történelmi időkben Magyarországon, Kárpát-medencében. Hogy ahhoz, hogy a Földön élet legyen, valamelyest normális élet, erkölcsös élet, törvénytisztelő élet legyen, ahhoz szükség volt arra, hogy Isten megtisztítsa az embereket. Megengedte a háborút, megengedte a Covidot, hogy az ucsú essen ki, a konkoly essen ki. Ez ugyanarról szól, mint az Egyiptomból való kijövetel. Amikor a zsidók 40 éven keresztül vándoroltak a pusztában, Isten nem azért nem engedte be őket egyből a Kánaán földjére, mert játszani akart velük és élvezte, hogy ők néha éheznek, meg néha szomjaznak, hanem azért nem engedte be egyből őket a Kánaán földjére, hogy az ucsú essen ki, a konkoly essen ki belőlük, a jellemtelenek vesszenek el, mert Isten ezt a földet nem a termelő, fogyasztó biorobotoknak teremtette, hanem a gyermetek szívű embereknek, akik nem a pénzért akarnak élni, nem a jólétért akarnak élni, hanem azért, hogy betöltsék a törvényt, hogy örömmel hallják a szívükben, a lelkiismeretükben az élő Isten szavát, és azt szerint éljék az életüket. Tehát Isten a földet, Székelyföldet, Magyarországot nem a parazitáknak, nem a piócáknak, nem a pénzimádó, kapzsi embereknek teremtette, hanem az egyszerű, szerény és szegény gyermekeknek, akiknek a gazdagságuk nem a zsebükben van, és nem a fejükben van, hanem a szívükben van. És ezért történt az, hogy a Kánaán földjére nem mehetett be akárki, még Mózes sem mehetett be. Ő is úgy elbukott, hogy a Kánaán földjére nem mehetett be, annak tanulságául, hogy a tisztaság helyére, és főképp ugye a mennyek országába, az ucsú, a vérszívó, a pióca, a magának élő, önimádó, önszerető, önfejlesztő, önmegbocsájtó emberek nem fognak, önző emberek nem fognak bekerülni. Ez a lényeg, emberek. De még a földet sem ők fogják örökölni, a földet sem. Marad meg belőlük egy néhány, mert azáltal, hogy Isten megpróbálja a szerideket. Azonban teljesen biztos, hogy Isten nem abból fogja a magot, a jellemtelenekből, az anyagiasakból, a földhöz ragadtakból, hanem a szeridekből, az egyszerűekből. Ezért mondja az Úr Jézus, hogy boldogok a szeridek, mert ők öröklik a földet. Ott van egyszerű példa Richard Wurmbrand, aki a hitért, az igaz hitért, a Krisztusba vetett hitért 14 éven keresztül volt a föld alatti börtönben. És Isten nem azt akarta, hogy Wurmbrand elvesszen, meghaljon. ott a börtönben, hanem azt akarta, hogy magot fogjon belőle. És persze neki csak egy gyermeke volt, de mégis az történt, hogy ő bejárta az egész világot, és mindenhol hirdette az élet, az Úr Jézus Krisztusnak az örömüzenetét. Tehát Isten sok magot fogott Richard Wurmbrandból, lelkiértelemben. És ugyanígy, ugye, akik hazajöttek a fogságból, túlélték az orosz fogságot, azok ugye hazajöttek és tovább szaporodtak, és így elindult egy újabb nemzedék. Tehát hangsúlyozom, emberek, azért mutat Isten ilyen képeket, mert ez teljesen biztos meg fog történni. Az, hogy milyen mértékben, hát ez olyan mértékben nyilván, amilyen mértékben az emberek figyelmen kívül hagyják az Isten figyelmeztetését. Most például, hogyha ideális esetben, nyilván ez ugye egy ilyen álomszerűség, de hogyha Gyergyóban nagyon sok ember megszívlelni azt, amit én mondtam, amit mondhattam Isten kegyelméből, és nem azt mondom, hogy akkor gyertek hozzám az én vallásomba, mert nekem nincsen vallásom. Én soha nem oda hívtam az embereket, nem a vallásba. Nem kell egy újabb vallás. A régi is elég nagy bajt okozott. Hanem az történik, hogy az emberek megszívlelnék a szavaimat, és annak hatására kezdenének imádkozni, megaláznák magukat, nem előttem, teremtőjük előtt, és kapnának ők is látásokat, kijelentéseket, megértést, és meglátnák, hogy mi van az ő személyes szívükben, az ő lelkükben, ami őket elválasztja Istentől, és megtörténne a szembesülés, az őszinte bűnbánat, és azáltal, hogy a bűnbocsánatot megkapnák, akkor lehet, hogy Gyergyóban sokkal kevesebb ember veszne el, mint például egy másik városban, egy másik székelyföldi városban, ott, ahol az emberek nem hallották, mert nem volt, aki beszéljen, nem hallották Isten figyelmeztetését. És akkor most áttérnék arra, hogy mit tehet a gyergyói ember. Tehát hangsúlyozom, hogy én Isten nevében szólok. Tehát nem az Európai Unió nevében, nem Brüsszel nevében, nem Orbán Viktor nevében, nem a polgármester nevében, hanem az élő Isten, az Úr Jézus Krisztus nevében, aki engemet nyomorultat, megmentett, megmosott a bűneimből, lemosta a bűneimet, megbocsátott a bűneimet, és adott látást arra vonatkozóan, hogy miről szól ez a földi élet, és miről kéne az szóljon. És nyilván akkor most én nem arról fogok beszélni, hogy mit kéne csinálni, hogy fogjunk össze és építsünk újabb templomot. Emberek, nem az infrastruktúrával kell a problémákat megoldani. Tehát az infrastruktúra, a lenti struktúra, tehát infra az lenti, struktúra az meg szerkezet, készítmény. Az infrastruktúra az el fog veszni az összes. Tehát ha megfigyeljük, akkor az történik, ugye, mindenhol a világban, hogy az emberek az infrastruktúrában reménykednek, a lenti struktúrában, hogy azt ők majd fejlesztik, majd uniós támogatásból, finanszírozásból, uniós pénzekkel, meg norvégiai alapokkal, meg mit tudom én milyen alapokkal építenek új utakat, meg új épületeket, meg tömbházakat, szigetelnek, meg ilyenek. Emberek, minden a földdel egyenlővé lesz téve, minden. Most mikor, teljesen mindegy. Városok emelkedtek fel, hatalmas tornyok mind leomlottak. A Bábel torony leomlott. Az európai Bábel szintén le fog omlani. Ezért nem abban kell, hogy gondolkozunk, hogy mit tegyünk mi, fogjunk össze és építsünk egy újabb szenten a kápolnát Gyergyóban, hanem azon kell gondolkodni, hogy az ultrastruktúrát fejlesszük. Tehát nem az infrastruktúrát, hanem az ultrastruktúrát, emberek. A fenti struktúrát, egészen pontosan a benti struktúrát. És én felolvasok egy részt a Jakab apostol leveléből, és ajánlom, hogy érdemes olvasni az egész részt a Jakab apostol levelének az 5. fejezetét, de egy bekezdésben ő egyértelműen, egy mondatban kijelenti azt, hogy mit tehet a gyergyói ember az ő közösségéért, az ő városáért. És persze, mint mondtam, ez igaz a budapestire, a győrire, a debrecenire, a szegedire, a veszprémire. Azt mondja a Jakab apostol, hogy valljátok meg bűneiteket egymásnak, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok, mert igen hasznos az igaznak buzgóságos könyörgése. Emberek, hajztek, hanem ennyire egyszerű. Ennyire egyszerű. Körülbelül ez történetet Ninivében is, amikor Isten a várost nem pusztította el. Szodomával ellentétben Isten Ninivét nem pusztította el. Jónás bement, és ő nem filozófált, nem beszélt ő hosszasan, mint Bodó Attila, hanem azt mondta, hogy Isten azt üzeni, hogy a város 40 napon belül el fog pusztulni. És ott a tudta a király, a polgármester, a vezető, meg a gyógyszerész, meg mindenki tudta, hogy ő Isten embere, Isten profétája, és a megoldás a megtérés. Nem egy új vallásba való betérés, hanem a bűnökből való megtérés, az istentelenségből, a fertelmességből, a nagyképűségből, a beképzeltségből, a képmutatásból, a bűnökből, a perverzióból, a szórakoztatóipar kínálta hazugságokból, a média hazugságaiból való megtérés, a babonaságból való megtérés, a szűzanyakultuszból való megtérés, a faszobor imádatából való megtérés. Tehát minden gonoszságból való megtérés, amit Isten úgymond gyűlöl, ami elválaszt minket az élettől. Mert a bűn azt jelenti, emberek, hogy életellenes cselekedet. Tehát a bűn az élet ellenessége. Ennyire egyszerű. A bűnnek a fogalma. Próbálj meg elképzelni, hogy a lelkedre életellenes minták tapadnak, ilyen kis ördögöcskék, ilyen, nem tudom, bűn. Tehát életellenes gondolatok, hiedelmek, babonaságok, szokások, kívánságok, ezek mind rátapadnak az embernek a lelkére, és addig marcangolják az ő lelkét, amíg az eltorzul. Teljesen eltorzul az ő lelke. És azt mondja Jézus, hogyha valakinek a lelke el van torzulva, teste is meghal. Mert a lélek az, ami megelevenít. A test nem használ semmit. Ezt az egyszerű igazságot, hogyha valaki megértené, már most imádkozna mindentől Istenhez, hogy az ő lelke milyen állapotban van. Azt mondja, hogy a test nem használ semmit. A lélek az, ami megelevenít. Az én beszédem lélek, mondja Jézus. Az én beszédem lélek és élet. Hogyha az embernek a lelke nem eleven, mert nem vette be az igazságot, nem ismerte meg az igazságot az élő Istentől, a Krisztus beszédét nem ismerte meg, és nem tisztult meg azáltal, a teste is előbb-utóbb követni fogja a lélek romlását. Nagyon sok embernek Gyergyószent Miklóson, Székelyföldön a lelke nagyon rossz állapotban van. De ezt senki nem vesz észre, mert vannak konditermek, van multivitamin, eszünk, iszunk, van cukorka, van sör, van jólét, van szórakozás, van valóságsó, van X-faktor, van Bagos Radesz koncert, és minden van. És az ember nem vesz észre, hogy az ő lelke milyen állapotban van. Tehát leplezve van a bűn. A lelkünkre felhalmozott bűn az leplezve van, és az apokalipszis azt jelenti, hogy Isten lerántja a leplet a mi lelkünkről. És mindenkinek szembesülnie kell azzal, hogy ő mit halmozott egész életében. És ezek a darazsak, amit láttam. Abban a felvételben beszéltem arról, hogy Bagosi Brothers és a darazsak. Az egy nagyon kemény látás volt, és hogyha az meg fog történni, akkor tényleg én bele sem merek gondolni abba, hogy mi történne, ha tényleg kitörne a háború, a patikák bezárnának is, nem volna ennyi antidepresszáns, meg fájdalomcsillapító, nagyon sok ember megzavarodna. A darazsak az ő fejében, az ő lelkében megennék őt, élve szétszednék őt. Nagyon sok ember élve meglátná a poklot, drága emberek. Tehát a lélek az, ami megelevenít, ezt mondja Jézus, a lélek. A beszédek, amiket én mondok néktek, lélek és élet, az a mindennapi kenyér, az ő beszéde, a mindennapi kenyér, amit hogyha az ember nem vesz be, és azáltal nem vizsgálja meg a saját lelkét, az ember óriási bajban van. Tehát az ő lelke nincsen megelevenítve, és csak torzul és torzul és torzul, mert az emberektől, a bűnös emberektől való tartalmak, ugye a szórakoztatóiparnak a termékeiből szerzett tartalmak, a lelket nem megelevenítik, a testet csak emberek. A legtöbb embernek csak a teste eleven, a lelke nem. Érthető, amit mondok? És ezért volt az, hogy a Covid-ban nagyon sok egészséges ember, sportoló, híres és neves ember, izmos ember egyszerűen csak meghalt. És mindenki azon gondolt, hát miért? Hát az ő immunrendszere biztos erős kellett legyen, mert ő minden nap mozgott, sportolt és biztos egészségesen táplálkozott. Lehet, hogy ő egészségesen táplálkozott testileg, de a lelke nem volt táplálva. A lélek az, ami megelevenít. De ha az ő lelke el volt torzulva, akkor nem volt, ami megelevenítse az ő testét. És nem tudott ellenállni sem a hazugságnak, sem a média hazugságainak, a sztárok, a celebek, a politikusok és a vallásvezetők hazugságainak. Nem tudott ellenállni. A lelke eltorzult, és a lelke nem tudta életben tartani a testet. Ez az oka annak, hogy nagyon sok fiatal ember is meghalt, idős ember is, hát nem csak idősek, hanem fiatalok is elvesztek, mert a lelkük el volt torzulva. És ez azt jelenti, hogyha megint jön egy újabb ijesztés, egy újabb pandémia, egy újabb pánikdémia, egy háború vagy háborús veszély, akkor megint az fog történni, hogy nagyon sok embernek a lelke annyira el van torzulva, mivel nem kapott ő mindennapi kenyeret, tehát igazságot Istentől, nem ismerte meg, hogy nem tudja megvédeni az ő testét. A lélek meg van teljesen gyengülve. Jézus nem azt mondja, a Máté evangéliumának a 21. részében le van írva, ő nem azt mondja, hogy az emberek meg fognak halni a vírusok miatt, meg a háborúk miatt, hanem azt mondja, hogy az emberek a félelem miatt fognak elhalni, és annak várása miatt, ami jön a világra. Tehát jön a fenevad szája, a média, és nyomja, teletömi az emberek fejét hazugságokkal, megfélemlíti őket, és ők nem ismerték meg Istennek a szavát. Ezért nincs, amivel megvédjék magukat. Mert azt mondja a Biblia, hogy Jézusnak a szava, a Krisztus beszéde az két élű kard, és pajzs, és páncél, Istennek a szava. Aki ismer Istennek a szavát, jöhet az ő életébe akármilyen hazugság a színpadról, Nagy Ferótól, vagy valamelyik politikustól, vagy vallásvezetőtől, nem fogja elhinni. Miért? Azért, mert ő az élő Isten szavával visszaveri azt a hazugságot, azt a nyilvesszőt. Jelképesen az ördögnek a nyilvesszőjét visszaveri, visszaüti, meg kivédi azt. Mert azt mondja, hogy ez hazugság, amit mondanak a médiában, ez hazugság. De miért hisznek az emberek a média szavában? Feltétel nélkül. Azért, mert Isten szavát nem ismerték meg. Ennyire egyszerű. És ahhoz, hogy Isten szavát megismerjék, mire van szükség? Emberek, újjászületésre, új szívre, új lélekre, új értelemre. És ezért mondja Isten Jakab apostol által, aki Jézus testvére volt, az írás szerint, hogy valljátok meg bűneiteket egymásnak, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok, mert igen hasznos az igaznak buzgóságos könyörgése. Tehát én abban a legutóbbi írásban is, már sem tudom, mi a címe, másik figyelmeztetés a polgármesternek. Elmondtam, hogy Isten nekem mit mutatott, de azt is elmondtam, hogy amiről én beszélek, én azt nem gonoszságból mondom, nem jókedvemből mondom, hanem Istenfélelemben mondom. És én a szívemben imádkozom a polgármesterért, Nagy Zoltánért, annál is inkább, hogy annak idején én vittem bele őt ezekbe a dolgokba, a közéleti dolgokba. Amikor hazajöttem Amerikából, és elkezdtem fórumozni, Gyerő Fiatal Fórum, én hívogattam őket. És azóta ő benne van, némelyek benne vannak a közéleti dolgokban, és sajnos ugye viszi őket az át, tehát valamelyest én is felelős vagyok, de akkor nem tudtam, mit cselekszem. Én akkor ugyanúgy hittem, mint Zoltán és mindenki más, hogy össze kell fogni, pénzt kell szerezni, meg kell mutatni, hogy mi milyen ügyesek vagyunk. És az infrastruktúrát kell fejleszteni, emberek. Nem az infrastruktúrát kell fejleszteni. A nagyszüleink idejében az emberek nem az infrastruktúrát fejlesztették. Keményen dolgoztak, szegényen éltek, de mégis volt gazdagság az ő szívükben, az ő lelkükben. És elmondtam ebben a bejegyzésben, hogy én fohászkodom a polgármesterét, és azt mondom mindenkinek, hogy fohászkodjon érte. Gyergyószentmiklós polgármesterét. Én nem akarom őt leváltani egyáltalán. Én nem azért mondom, amit mondtam, hogy le kéne váltani a polgármestert. Teljesen mindenki a polgármester. Hogyha a polgármester választói, megválasztói, ha ők istentelenségben élnek, a polgármester nincs, ahogy jó döntéseket hozzon. Ezt valaki felfogja-e? Amilyen a nép, olyan a vezetője, ez igaz közösségi szinten, falu szinten, város szinten, nemzeti szinten, minden szinten igaz. Amilyen a nép, olyan a vezetője. Tehát a megoldás nem az, hogy akkor lecseréljük, tegyük fel Nagy Zoltánt egy kis Pistánra. Teljesen mindegy, emberek. Ki a polgármester? Viszont ami nem mindegy az, hogy Gyergyóban milyen emberek élnek. Isten félő emberek, igazság szerető emberek, tisztességtudó emberek, törvényszerető emberek, imádkozó emberek, vagy pedig olyan emberek, akiket Amerika nevelt, Hollywood nevelt. Gyergyóban milyen emberek élnek? Ez a kérdés. Mert az, amit mond itt Jakab apostol, hogy imádkozzunk egymásért, én abban az írásban is leírtam, elmondhattam a másik figyelmeztetésre a polgármesternek, elmondhattam azt, hogy akár Gyergyóban, akár Sepsiszentgyörgyön vagy Debrecenben az emberek hiába imádkoznak, hiába imakommandóznak meg, Mária csoport, meg nem tudom, rózsafüzé csoport, emberek, ez mind babonaság. Nem az az ima, hogy mi az agyunkból ismételgetjük ugyanazt, mint a darazsak vagy a méhek a kaptárban. Az ima az, amikor Istennek a lelke imádkozik mi bennünk. Ezt mondja Pál apostol. A bűnös ember nem tud imádkozni. A bűnös embernek az imája az olyan, mint egy óvodás mondóka. Etje, petje, béka, töke, meg ilyenek. Érthető? Nem akarok senkit sem megalázni. Féltőn mondom emberek, hogy babonosságban vagyunk tartva. De most én nem fogom ezt teljesen kifejteni, mindenki utána fog járni, akit az igazság érdekel, utána fog járni, hogy mi köze van a szűzanyakultusznak Jézus Krisztus édesanyjához, Máriához, semmi emberek. A csísomé faszobornak az ég adta világon semmi köze nincsen Jézus Krisztus édesanyjának. És amíg az emberek Gyergyószent Miklóson babonaságban vannak, ostobaságban vannak tartva, a bűneikben vannak tartva, ők hiába imádkoznak. A rózsafűzérezés emberek az nem imádkozás, az mondókázás, mint az óvodában. Meg van írva a Bibliában, hogyha valaki olvasná, megérthetné, hogy Isten a bűnösök imáját nem hallgatja meg, csak azok imáját, akik megtisztultak bűneikből, azok imáját meghallgatja. És ezért mondja Jakab apostol azt, hogy valljátok meg bűneiteket egymásnak, hogy először ti tisztuljatok meg. Mert hogyha megvalljátok a bűneiteket egymásnak, akkor senki nem fog fölényeskedni, senki nem fog büszkékedni, senki nem lesz sztár, senki nem lesz vagány, mert ugye mindenki ugye a bűnei miatt a bűneinek a megvallás által levetkőzi ezt a külső mázat. És amikor az ember megvallja a bűneit, akkor a saját bűneit, akkor az őt alázatosságra inti. Hogy ne nézze le az embertársait, ne versenyezzen velük, ne emeljen magát föléjük. Így tudnának eltűnni a gyergyói sztárok, azok, akiket követ Gyergyó, hogy mindenki szépen megvallaná a bűneit, és amikor az ember megvallja a bűneit, de utána aztán már nem nincs neki nagy kedve arra, hogy ő vagány amerikai megvilágosult embert játszadjon Gyergyóban. Érthető? Tehát a bűn megvallása az alázatosságra inti az embert, és Isten adja a bátorságot, adja a bűn bocsánatot, és adja lelki békét, és akkor már van, amiből kiindulni. Akkor már van értelme imádkozni Gyergyóért, van értelme imádkozni a polgármesterért, van, aki imádkozzon a polgármesterért. Mert a tiszta szívű emberek, akinek a bűnek meglettek bocsájtva, nem úgy, hogy minden héten ugyanazt a bűnt elviszi a gyontatószékbe, és semmi nem történik, elmegyek a gyontatószékbe, majd hazamenek, és visszaviszem a bűnömet. Ugyanúgy folytatom tovább a feleségem bántalmazását, az alkoholizmust, a maszturbálást, a pornófüggőség, a hazugságfüggőség, az önimádat, és minden függőség. Ugyanúgy aztán majd a következő héten megint meggyónom. Aztán elmegyek a Csisonyói templomba, a Máriához, a szoborhoz, és neki is meggyónom, és neki is adok pénzt, és semmi nem fog történni. A barátom elmondta, hogy ő is ilyen nagy zarándok volt, ő járt rendszeresen a Csisonyói Szűz Máriához. Azt mondja, utána hazamentem, folytattam mindent ugyanúgy, ahogy korábban csináltam. Nem szabadultam meg sem a pornófüggőségemtől, sem semmilyen rossz szokásomtól, semmilyen bűnömtől. Pedig elmentem a faszoborhoz minden évbe, és semmit nem segített. Emberek, ha valaki nem hiszi, hogy igaz, amit mondok, nem kell más tennie, mint hogy kérdezze az élő Istent. Megvan írva a próféta által. Isten a próféta által szól, általam is szól, de általad is fog szólni. Ez a lényeg, emberek, hogy Isten mindenki által szóljon, mert ő nem választott engemet ki, hogy akkor Attila által most szólni fogok, de senki más által nem fogok szólni. Nem erről van szó, emberek, nem egy újabb vallásról van szó, hanem arról van szó, hogy Isten mindenkihez szól, és amit szól hozzád a mindenható Isten, azt nem kell te elrejtsed, azt nem kell szégyed, mert az igaz. Amit Isten szól, az igaz. Abban élet van. Az ő szavában élet van és feltámadás. Azok számára, akik hallják a te beszédedet. És azt mondja a próféta, hogy kiálts hozzám, és én megfelelek. Hatalmas dolgokat fogok mondani, amiket nem tudsz. Jeremiás 33:3. Ez Istennek a hívószáma. Így szokták mondani, Istennek a hívószáma. Jeremiás 33:3. Olvasd el! Tehát Isten ő mindenkihez akar beszélni, nem csak Bodó Attilához, nem csak némelyekhez, hanem mindenkihez. De hogyha szól hozzád a mindenható Isten, és te hallgatsz, te kussolsz, elhallgatod azt, amit mondott neked a mindenható Isten, hát akkor mit szóljon hozzád? Te egy süket gyermekhez beszélnél megállás nélkül, aki nem akarja meghalni azt, amit mondasz neki. Olyan, hogy te sem beszélnél hozzá. Isten sem beszél azokhoz, akikhez ő már szólt, egyszer, kétszer, többször is, de ők nem hallották meg az ő szavát, vagy figyelmen kívül hagyták, vagy pedig szégyelték az ő szavát, vagy szégyelték az ő nevét. Többször elmondtam, hogy olyan városban élek sajnos, hogy olyan keresztény városban élek, ahol az emberek szégyellik Isten és Jézus Krisztus nevét és az ő szavát. És csodálkozunk azon, hogy ilyen problémák vannak, hogy a fiatal, a gyermek, tizen, nem tudom hány éves gyermek, a város központjában felakasztja magát. Azt is elmondtam, hogy az nem a családról szól, mert bárki mondhatná azt, hogy hát, hogyha a tévfél otthon a fürdőszobában felakasztja magát a gyermek, véget ér az életének, akkor bárki mondhatja azt, hogy hát ez egy családi probléma, ez róluk szól, oldják meg. Igen, ám emberek, de itt a város központjában történt. Ez azt jelenti, hogy a város számára szembesítés, hogy a gyermekek miben vannak, a gyermekek mit örököltek, a gyergyói felnőttektől milyen szellemiséget. És erről senki nem akar beszélni, nincs aki beszéljen. Mert az emberek szégyellik, tehát sokkal fontosabb az ő büszkeségük, tehát hogy néz az ki, hogy mit tudom, hogy én a híres neves ember, a híres Bodó Attila, ugye az a nagy kalandor, a világjáró ember, hirtelen elkezdek beszélni Istenről. Mert ugye ez tulajdonképpen az egóm számára ez mindenképp megalázó, hogy nem nekem van igazam. Hát Attila, nem neked van igazad. Nekem mostantól többet ne legyen soha igazam. Mert az én igazságomba szinte belehaltam. Mint a sokan belehaltak, én az igazságomba én szinte belehaltam. És ezért aláztam meg magamat a teremtőm előtt, hogy neki legyen igaza, hogy én kapjak az ő igazságából, kapjak mindennapi kenyeret, lelki táplálékot a lelkemnek, látást, először lássam meg, hogy engemet személyesen mi választ el tőle, az ő jelenlététől, az élettől, és tudjak arról beszélni, tudjam elmondani embertársaimnak, hogy más is ismerjen magára, más is hallja meg. Többször beszéltem arról is, hogy mi a különbség a Jóisten és az Úristen között. A Jóisten mindig azt adja neked, amire te vágysz, amit te kapni akarsz. Ezt adja neked a Jóisten. Az Úristen a Jóistennel ellentétben azt adja, amire szükséged van ahhoz, hogy élj. Ez a különbség a Jóisten és az Úristen között. A Jóisten a mi elménk szüleménye, emberek. A mi elménk szüleménye. A Jóisten a halálba vitte az embereket. A Covid időszakban a Jóisten benne tartotta a hazugságban, a médiakövetésben, az ostobaságban, a babonaságban. Benne tartotta az embereket, és sokan elvesztek. Ez a Jóisten. Az elménk szüleménye, ez a Jóisten, emberek. Az Úristen az, aki Úr az élet és a halál fölött. És aki kijelentette az ő szavát, az ő igazságát, a proféták által, Jézus által, az apostolok által, na ő az Úristen, csak ő tud minket megmenteni, emberek. És ő tudja megadni mindenkinek, akiben van alázat teremtőjével szemben, hogy meglássa, megláthassa, hogy őt személyesen mi választja el tőle, az élettől. És amikor meglátta, azt meg is vallja. Tehát azt tudja tenni a gyergyói polgár, gyergyóért, hogy a veszélyt valamiképp elkerülhesse, hogy látást kér Istentől, hogy meglássa, hogy benne az ő szívében milyen életelenség van, amiről még ő sem tud, mert minden ember jó a maga szemében, ezt mondja Isten. Tehát látást kér Istentől, hogy megláthassa, hogy őt mi választja el tőle. És amikor meglátta, ő azt elmondja embertársának, a barátainak, az apjának, az anyjának, a feleségének, a férjének, a szomszédjának. Tehát így érdekességképpen ugye elmondja, figyelmek te, én is elkezdtem imádkozni, és kaptam álmot Istentől. Meg van írva számtalan helyen, számos helyen egészen pontosan. Az írásban is, hogy Isten álmokat ad. A katolikus vallásban azt hazudják nektek, hogy az vigyázz, mert az ördög is tud adni álmokat. Ilyent sehol nem ír. Tudtommal a Biblia ilyen sehol nem ír. Tehát hazuggá teszik Istent. Az álmokat Isten adja. Úgy a szép álmokat, mint a szembesítő, kevésbé szép álmokat. Azokat mind Isten adja. És mennyivel szebb volna, hogyha az emberek kezdenek arról beszélni, nem arról, hogy hát Donald Trump megtámadja Oroszországot, meg Oroszország megtámadja a, mit tudom én, Vietnámot. Mindig a távoli dolgokról beszélünk, beszéljünk a közeliekről, emberek, amit megláthattunk, amit nekünk Isten feltárt a szívünkben, hogy minket mi választ el tőle, beszéljünk arról. Ez a bűnvallás. Megláttam, és elmondom a barátomnak, a barátnőmnek, vagy az ismerőseimnek, akár a Facebookon is kiírom, hogy emberek, ezt láthattam meg. Én is fohászkodtam, és képzeljétek el, hozzám is szólt Isten, és megmutatta ezt, és ezt, és ezt, és ezt. És így történik az, amit mond Jakab apostol, hogy megvalljuk egymásnak a bűneinket, a gyengeségeinkkel dicsekszünk, nem a pénzünkkel, nem a hírnevünkkel, hogy mi milyen szépek vagyunk, és milyen szépen tudunk énekelni, hanem a nyomorúságunkkal dicsekszünk, és elmondjuk, hogy mit láthattunk meg, miért betegedtünk meg, miért váltunk el, miért jutottunk oda, hogy 10 év vagy 20 év házasság után el kellett váljunk szégyen szemre. Mert Isten megmutatta nekünk, és beszéljünk arról, valljuk meg a bűneinket, és vegyük le a Facebookról a hazug képeket, a hazug, gicses, karácsonyfás képeket, és beszéljünk arról, ami minket Istentől elválaszt. Szomorúan, mert noha szomorú téma, emberek, de felszabadító és üdvös. Ha valaki hallja, hogy te miről beszélsz, számára az mindenképp felszabadító és üdvös. Mert megérti, hogy tehát, hogyha azt mondja a Pista, hogy hát azért ment tönkre a házasságos, a gyermekük azért beteg, azért gyógyszerfüggő, vagy azért leukémiás, mert mi annak idején egy gyermeket megöltünk, abortuszt, tehát eltetettük lábalul, elkapartattuk meg, belementünk a paráznaságba is, és minden, és ennek következtében történt Isten szava szerint, hogy a mi gyermekünk beteg, és a házasságunk összeomlott, és mindenki erről kezd beszélni a Facebookon, és nem a hazugságról, nem a hírekről, az irányított hírekről, a megtévesztésről, akkor az embereknek esély adatik arra, hogy szembesüljenek azzal, hogy miben vannak. És mindenki meg fogja érteni, hogy hát várjál, mert nekem is vannak ilyen problémáim az életemben, akkor feltetőleg nekem is attól vannak, amitől Attilának, vagy Pistának, aki elmondta, hogy az igazság az, hogy ezt tettem, ezt cselekedtem, szégyen, nem szégyen, ezt cselekedtem. Én is ezt csináltam, emberek. Én is paráznoságba estem. Tönkrement a kapcsolatom. Mert a bűn következménye, a bűnnek a fizetsége, a büntetés, emberek. Nincs ahogy az én kapcsolatom jól menjen, az én házasságom jól menjen. Hogyha ő is paráznoságba került, én is paráznoságba estem. És mind a ketten elhallgatjuk is, a Facebookon szépen mosolygunk, hogy milyen szép a karácsonyfánk, és milyen szép a mi életünk. Ezt tehetni a gyergyói polgár, hogyha valaki valóságosan szereti Gyergyót, azt teszi, amit mond a mindenható Isten, megvallja a bűneit, hogyha egyáltalán kér látást, és meglátja, és belátja, és fáj neki, akkor megvallja, és imádkozik az embertársaiért, imádkozik a polgármesterért, de tiszta szívvel, nem sötét szívvel, nem bűnös szívvel, ima komandózva, egy faszoborhoz imádkozva, hanem tiszta szívvel, olyan szívvel, amiből a bűnök már kértek pucolva, emberek. Na, ezt lehet tenni a közösségért, Gyergyóért, a városért. Ezt lehet cselekedni, ez bárki megteheti. Ha valaki valóban szereti a várost, a többi csak mondja, jaj, én szeretem Gyergyót, Londonból, Bristolból szeretem én Gyergyót, meg New Yorkból szeretem Gyergyót. Emberek, könnyű szeretni Gyergyót New Yorkból. Gyere Gyergyóba, és Gyergyóban beszélj a valóságról és az igazságról, és úgy szeresd Gyergyót, hogy az igazságról beszélsz, amit te megláthattál, amit Isten feltáltad a szívedben, azt megvallod, és levetkőzöd a szégyent és mindent, hogy te egy ilyen ember vagy, és emiatt neked problémáid adódtak, és tönkrement az életed, és te erről beszélsz, és neked Isten megbocsátja. Bármilyen bűnös voltál, akármilyen bűnt követtél, mikor gyilkoltál akkor is, Isten megbocsátja, és ad neked lelki békét. Az, hogy az emberek mit fognak gondolni, hogy jaj, hát hallottál-e Pista, amit mondott a YouTube-on, meg a Facebookon? Emberek, az tök mindegy. Azok mind halandó emberek. Van nekik véleményük, de nincsen békességük. Egy dolog számít csak, hogy Isten mit gondol. A teremtőt, az ég és a föld teremtője, aki testé lett Jézus Krisztusban a mi bűneinkért, kifizette a váltságdíjat az ő ártatlan vérével, ő mit gondol, csak az számít, emberek. Hogyha valaki valóban szereti Gyergyót, ha szeretnéd Gyergyót, ezt tennéd. kérnél Istentől látást és bátorságot, hogy merj szembesülni azzal, ami a lelkedben van, mindennel, és beszélj arról, ami a lelkedben van, és ami lelkedben volt, ami miatt szenvedtél, ami miatt alkoholista vagy, ami miatt pornófüggő vagy, beszélsz arról, és Isten megbocsátja, mert megvallottad, és akkor te már hiába néznek le téged a gyergyóiak, vagy a, mit tudom én, a budapestiek, a rokonok, a gazdag amerikai nagybácsi, hiába néz le ő téged. Neked van békességet, van lelki békét, van tiszta szíved, amivel imádkozz gyergyóért, ha valóban szereted gyergyót. Még egyszer olvasom, amit mond Jakab apostol, és mindenki azt csinál, amit akar. Én nem várok el senkitől semmit, én senkit nem akarok irányítani, nincs nekem vallásom, nem akarok én főnök lenni egy újabb vallásban. Távol álljon tőlem emberek. Hatalmas teher volna. Megvoltam többször kísértve lelki és vezető, ilyen vallási vezető, de nem lehetek. Én gyermek kívánok lenni emberek, gyermek, életem végéig. Isten gyermeke, nem vezető. Elmondom azt, amit Isten a szívemre helyez, mint nyomorult ember. Aki megszívleli, annak jó, és aki nem szíveli meg, aki kiröhög, nekem teljesen mindegy emberek. Nekem teljesen mindegy. Azt azonban még elmondom, nagyon fontos ez is, hogy azért nincs szabadulás, azért nincsen szabadulás, noha sokan hallottak Istenről, akár gyülekezetben, akár templomban, akár a filmekben, vagy a YouTube-on, vagy a Facebookon, sokan hallottak Istenről. Azért nincsen szabadulás, mert az adófizetéssel ellentétben az igazság nem kötelező. Noha Isten teljesen ingyen felkínálja az igazságot, a szembesülés lehetőségét, és felkínálja a bűneid bocsánatát ingyen ajándékba, nem fogja rád erőltetni, nem fogja kényszeríteni. Azért van pokol, és nem csak menny, mert Isten nem kényszeríti, és nem erőlteti az igazságot. Ezért én most elmondtam, amit elmondhattam, te hallhattad ezt, hogy te hogyan fogsz dönteni az a te privát dolgot. Ha azt mondod, hogy én megbolondultam, meg vagyok őrülve, meg vagyok zakkanva a te dolgot. Én többször elmondtam, hogy amióta ezen az úton vagyok, azóta Isten kérés nélkül csodákat tesz. Emberek gyógyultak meg, akik hallották, amiről beszélek a YouTube-on. Ingyen, gyógyíthatatlan betegségekből. Ezt tette a mindenható Isten. Te ettől függetlenül engemet nyugodtan nézzél bolondnak, őrültnek. Isten könyörjön rajtad, valamiképp lásd meg az igazságot. Hangsúlyozom, a teremtőt ingyen adja az igazságot. Mi mostanig fizettünk a hazugságét, tettünk a persejbe, tettünk Németh Sándornak is a kosárba, tettünk mindenhova. Ennek ellenére Isten továbbra is ingyen elérhetővé tette az igazságot. Ő kifizette az igazság árát a Jézus Krisztus vérével. Azt mondja Jézus, hogy aki szomjúhozik, az Úr Jézus, aki szomjúhozik, jöjjön el, és vegye az élet vizét ingyen. Kérjetek, és adatik néktek, keresetek, és találtok, zörgesetek, és megnyitatik néktek. Mert aki kér, mind kap, aki keres, az talál, a zörgetőnek megnyittatik, és boldog ember az, aki éhezi, és szomjazza az igazságot. És az igazság az nem egy filozófia, nem egy elmélet, nem teológia, nem Gyulafehérvár, és nem Esztergom, és nem a, nem tudom, a melyik bazilika, nem Vatikán. Az igazság nem más, mint az élő Istennel való személyes kapcsolat. Az, hogy te lélek által tudsz szólni, a lelkismeretedben hallod te is Istennek a szavát, ahogy mondja Jézus, a Szentlélek eszébe jutatja az ő szavait, az ő tanításait, és megtanít minden igazságra. Nem függsz emberektől, nem kell embereket kövess, sem sztárokat, sem énekeseket, sem celebeket, sem színészeket, sem politikusokat és sem vallásvezetőket, mert van személyes kapcsolatod az élő Istennel. Ez a szabadság, emberek, itt a földön is, de a mennyben is. És még egyszer elmondom, hogy mit tehet a gyergyói polgár, a városét, hogyha valóságosan szereti az ő városát, az ő szülővárosát. Valljátok meg bűneiteket egymásnak, ne szégyeljétek, és imádkozzatok egymásért, ne nézzétek le egymást. Imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok, lelkileg és testileg meggyógyuljatok, mert igen hasznos az igaznak, a tiszta szívűnek, a buzgóságos könyörgése. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!